Társas kapcsolatok és egészség magatartás. Ezzel a címmel vágtunk bele a beszélgetésbe Jóna Györggyel, a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar Szociális és Társadalomtudományi Intézet egyetemi docensével, aki, mint kiderült, a szívinfarktus utáni lábadozást, mi több a felépülést segítő tényezőket vizsgálta. Kutatási projektjében arra kereste a magyarázatot, hogy miért tud segíteni az érzelmi támogatás, érkezzen az egy családtagtól, személytől, vagy éppen egy kis állattól, egy házi kedvenctől.
Itt alapvetően ugye életmódváltásról van szó, tehát itt meg kell változtatni az egyének az életmódját, és ez az életmód kifejezés itt a tudományos életben nagyon gyakran egészség magatartásként jelenik meg, tehát egészséges életmód, egészség magatartás, ez ugyanazt jelenti. Tehát az egészséges életmódot kialakítani egyedül nem egyszerű. Ez mindig nagyon-nagyon sok problémával jár együtt, és éppen ezért itt jön be a társas támogatásnak a hatása, és ezért kezdtünk el mi is ezzel foglalkozni.
Induljunk ki onnan akár, hogy ugye Magyarországon vezető halálok az akut szívinfarktus, ezt sajnos sokszor el kell mondani. De lehetne-e visszamenni oda, hogy egyáltalán miért következik be egy szívinfarktus?
Nagyon komplex okai vannak. Nyilvánvalóan nagyon sok orvosi problémával is küzdhet itt valaki, ugye a cukorbetegség is előfordulhat, de amit igazából ki kell emelni, az az életmód. Az az életmód, és nagyon sokan itt tulajdonképpen hat fontos. Hát ilyen rizikó magatartást emelnek ki, ugye ez a cigarettázás, a mértéktelen alkoholfogyasztás, helytelen stresszkezelés, a nagyon magas stressz, mozgásszegény életmód, az egészségtelen táplálkozás és a nem megfelelő gyógyszerek beszedése. Hogyha valaki ebből valamelyiket folytatja, akkor egészen biztos, hogy magas eséllyel szívinfarktust fog kapni. Nyilván, hogyha valaki akár több kockázati tényezőt is folytat, hát ez egyértelműen a szívbetegségeket idéz elő.
Tehát magyarul egy hatalmas terhelést kap a szív és a vérkeringés, ez a rendszer.
Így van, pontosan erről van szó. És amiben nagyon jók vagyunk már Magyarországon, az az, hogy az egészségügyi ellátásban protokollok vannak. Tehát ha például Magyarországon valaki szívinfarktust kap, akkor nagyjából ugyanazt az ellátást kapja meg, vagy szinte ugyanazt az ellátást kapja meg, mint mondjuk a skandináv régióban, vagy dán, svéd kórházban, vagy akár meg ugye jelenleg a német egészségügyi rendszer a legjobb. Tehát itt igazából, itt Magyarországon nincs szégyenkezni valójában, nagyon-nagyon jó teljesítményt ad a magyar egészségügyi rendszer, legyen az közegészségügyi vagy magánegészségügyi rendszer.
De ezzel azt akarjuk mondani, hogy a szívinfarktus utáni helyzet az nagyban a betegen múlik, hogy hogyan tud felépülni ebből, egyáltalán fel tud-e épülni, és hogy milyen minőségű életet tud a későbbiekben élni.
Az egyéni felelősséget azt nem lehet megkerülni. Nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy csak is kizárólag az egyén tehet erről, meg nyilván vannak családi háttér, nem megfelelő szocializációs háttér, hogy milyen mintákat látott az az ember, már akár gyermekkorában alkoholista szülők nevelték fel, akkor számára ez lesz a norma számára. Teljesen normális az, hogy ő is alkoholista lesz. Én is már láttam 6 éves alkoholista kislányt, 5 éves kisfiút, akinek remegett a keze a cigarettája. Szóval, hogy ezek nagyon-nagyon nem normális dolgok, tehát, hogy csak az egyént lehet felelőssé tenni ezért az egész folyamatért, de nyilvánvalóan az egyéni felelősséget nem lehet eltolni, de meg lehet találni az egyéni felelősséget, és egészen pontosan a sajátos életmód kialakításában.
Hát ebben nem vagyunk annyira jók, hogyha én most itt sorra veszem az iménti rizikófaktorokat, akkor nyilvánvalóan nem azért dohányzik, nem azért iszik valaki, mert olyan nyugodt környezetben él, hanem mert mondjuk óriási a stressz. Sokféleképpen lehet munkahelyi, lehet a családi körülmények miatt, nagyon sokféle ok miatt. Miért nem tudunk jól stresszt kezelni? És akkor kérdezhetném azt is, hogy hogyan kellene jól stresszkezelni?
Hogyan kellene? Hát aki ezt megmondja, főként társadalmi szinten, annak jár a Nobel-díj. A stresszkezelésnek alapvetően nagyon sok egyéni és társadalmi tényezője van. Én inkább a társadalmi, szociológusként inkább a társadalmi tényezőkre fókuszálnánk ebben a vizsgálatban is, és nagyon érdekes, hogy van egy általános szabály, és ez mindegy, hogy Magyarország, vagy Nyugat-Európa, vagy akár az USA, vagy Ausztrália társadalmát vizsgáljuk. Egészen egyszerűen van egy ilyen általános minta, amely azt mondja ki, hogy minél magasabb a jövedelem és az iskolai végzettség, ott a stresszkezelés, a stressznek a megküzdési mechanizmusa sokkal eredményesebb. Van egy ilyen sajátos csavar ebben az egész stresszkezelésben. Minél magasabb jövedelmű és egzisztenciájú társadalmi csoportokat vizsgálunk, ott a stressz sokkal intenzívebben, erősebben jelenik meg, és sokkal több stressz jelenik meg, mint hogyha mondjuk szegényebb társadalmi csoportokat vizsgálunk. És ebből azt gondolnak, hogy jó, hát akkor a stressznek a kedvezőtlen hatásai minden bizonnyal a gazdagabb társadalmi csoportokat érintik. De nem, pont fordítva. Tehát a gazdagabb társadalmi csoportokat bár nagyon sok stressz éri, viszont az ő megküzdési technikájuk, az ő coping stratégiájuk sokkal-sokkal eredményesebb, mint a szegényeké. Na ezért van az, hogy a stressz kedvezőtlen hatásai, legyen az testi vagy mentális, lelki hatása, ezeknek a kedvezőtlen hatások leginkább a szegényebb társadalmi csoportokban fedezhető fel, tehát a szorongás, a kiégés, ezek leginkább a szegényebb, vagy az alsó középosztálybeli társadalmakban nagyon-nagyon magas számban jelennek meg. És nem tudjuk, hogy miért van. Ez valószínűleg nem is lehet általánosítani, mert valószínűleg egyénenként kell megtalálni a legjobb stresszkezelési stratégiát. Kinek mi a legjobb? Pont, hogyha visszatérünk erre a kutatásra, itt ugye itt azt látjuk, hogy nagyon sok esetben sok idős embernek például a legjobb stresszkezelési stratégia az, hogyha kis állatot vásárol magának, egy kis kedvencet. És ezzel a kis kedvenccel el tud menni sétálni, tehát a mozgásszegény életmódot picit csökkenti, ugye minden nap lemegy, akár kétszer, háromszor is a kis kedvenccel, ha már lent van az udvaron, akkor már találkozik emberekkel, akkor már tud társas kapcsolatokat kialakítani. Tehát idősebb korban azt lehet látni, hogy ez a stresszkezelési technikáknak van egy ilyen sajátos mintája, van egy ilyen sajátos módozata, amelyben megjelennek ezek a kis kedvencek, ezek a kis állatok. Ez is nagyon érdekes. De nyilvánvalóan egy fiatalabb egyén életében nem biztos, hogy ez a legfontosabb. Egyéne válogatja. Nincs egy általános minta erre, hogy hogyan lehetne jól stresszt kezelni.
Hogyha visszakanyarodunk a szívinfarktus utáni lábadozáshoz, ott is van szerepe mondjuk egy kis állat beszerzésének, hogy így mondjam, tehát akinek esetleg előtte nem volt. Ha egyébként egyedül él, jobbnak látja, hogy beszerez egy kutyát, macskát, akivel egy kicsit könnyedében tud gyógyulni, igen.
Igen, ez pontosan így van. Pontosan így van, ahogy mondja. Ezen először 1970-es évek végén kezdték el az USA-ban vizsgálni ezt a magatartás mintát, és mindenki azt mondta, hogy hát ez biztos, hogy felesleges, ez lényegtelen, nem fontos. De és nem. Friedmanék arra a következtetésre jutottak a legelső kutatások során, hogy ezeknek a kis kedvenceknek nem csak hogy a szívinfarktusban, de a később az agyvérzésből való lábadozásban, valamint még a terhesség során is nagyon-nagyon nagy szerepe van. Olyan pszichés, mentális támogatást tud adni egy kis kedvenc egy embernek, tehát nem csak ember-ember között, hanem ember-kisállat között is létre tud jönni egy ilyen társas támogató kapcsolat. Úgyis ez nagyon fontos, hogy meg kell érteni, hogy a társas támogatás az nem feltétlenül, a neve lehet nem biztos annyira egyértelmű, de hogy a társas támogatás az nem feltétlenül jelent anyagi támogatást. Tehát itt legalábbis Magyarországon nagyon sok esetben az anyagi támogatásnak, hát van hatása, de marginális, tényleg elenyésző hatás van. Ami Magyarországon nagyon fontos a szívinfarktus utáni felépülésben, az az érzelmi támogatás. Érzelmi és egy ilyen úgynevezett értékelő támogatást. Ennek a két támogatás típusnak az összekapcsolódása, az összefonódása jelent egy igazán erőteljes és eredményes támogatási típust. Ez az értékelő támogatás nem biztos, hogy annyira érthető, így egy mondatban.
Igen, ezt szerettem volna én is kérdezni, hogy én itt ilyen önértékelést láttam zárójelben, vagy írtam fel magamnak az öntanulmánya lapozgatása után. Tehát ez ilyesmit jelent, hogy az ember átértékel az addigi életét, és megpróbál új utakat keresni?
Valami ilyesmi. Definíció szerint ez az értékelő támogatás, ez azt jelenti, hogy az egyén egy másik embertől a beszélgetések során, a találkozások során visszajelzést kap a saját magatartására, gondolkodására vonatkozóan. Amikor valaki elismerően nyilatkozik egy másik szeméről, akkor az beépül annak a másik személynek a személyiségébe, gondolataiba. Ez nagyon fontos, hogy a kommunikáció, a beszélgetéseink során támogatást tudunk adni a másik személynek, és ez az értékelés, ez az önértékelés pontosan ezen keresztül építhető fel. Ez nagyon fontos, hogy ez az értékelés lehet pozitív és lehet negatív. Fontos, hogy akár tudatosan, de tényleg nagyon szemtelenül tudatosan építsünk fel olyan társas támogató hálózatokat, olyan szociális hálózatokat, amelyekben olyan emberek vannak benne, akik bennünket pozitívan támogatnak. Mert az ellentéte, hogyha toxikus, mérgező kapcsolatokkal vagyunk körülvéve, akik bántanak bennünket, lenéznek bennünket, lekicsinyelnek bennünket, folyamatosan méregetnek, negligálnak bennünket, akkor ez a kép fog bennünk kialakulni. Nagyon sok pszichológus kollega is leírja a tanulmányában, hogy az embernek az identitása az, amit mások visszaadnak, amit mások visszajeleznek róla. Mi azt gondoljuk magunkról, amit mások is látnak. Ha minket nagyon sokan megdicsérnek, hogy milyen szépek, csinosak, okosak vagyunk, akkor mi ezt el fogjuk hinni. A hit hallásból van talán ebben a rádióban, nem újdonság, ha ilyeneket mondok, és ez tényleg így van. Minél többször hallunk magunkról valamit, el fogjuk hinni. Legyen ez jó, vagy legyen ez rossz. És itt ez az értékelő támogatás kicsit itt pont erről szól. Olyan emberekkel vegyük magunkat körül, akik képesek bennünket szavakkal támogatni, és ez az egyének az önértékelését elkezdi erősíteni, és ahogy megerősödik az egyén önértékelése, ezáltal képes új életmódot is kialakítani, egy egészségesebb életmódot kialakítani. És ez nagyon érdekes, hogy ez nagyon fontos itt a szívinfarktus utáni lábadozás idején.
Ki gondolta volna, hogy a szívinfarktus utáni lábadozás kapcsán arról fogunk beszélni, hogy kikkel vegyük körbe magunkat, hogy mennyire jó lenne odafigyelni arra, hogy hogyan élünk. És akkor itt meg lehet, hogy belép az a kérdés, amit a korábbiakban feszegettünk a stresszkezelés kapcsán, hogy azért azt a pszichológusok is elmondják, vagy azok a szakemberek, akik ilyesmivel foglalkoznak, hogy persze nem teheti meg mindenki, hogy ki tudja fizetni azt az összeget, amit egy-egy ilyen alkalommal elkérnek szakemberek. Valami magyarázat lehet ez talán arra, hogy azok az emberek, akik nem tehetik meg, hogy ilyesmire áldozzanak, nekik nehezebb, ha csak nem ismerik fel, hogy a szomszéddal, a munkatársakkal hogyan lehet jól lenni.
Igen, valószínűleg ez is meghatározó, meg gondolkodásmód, valahogy a mentális kondíciók sem azonosak. Nagyon sok esetben azt lehet látni, hogy az alacsonyabb iskolai végzettségű és alacsonyabb jövedelmi társadalmi csoportoknak az önértékelése sokkal rosszabb, mint a tőlük magasabb iskolai végzettséggel és jövedelemmel rendelkezőké. Amiről az előbb is elkezdtünk beszélgetni, hogy nagyon negatív énképük van. Ez az úgynevezett destruktív énkép. Ők ezt kapták, ők ezt hallották sok esetben ott. Nem mindig, tehát ez sem egy általános szabály, de rendszerint azért elmondható, hogy ez figyelhető meg, hogy folyamatos a panaszkodás, a jó dolgokból is rosszat veszik észre, nagyon sok ilyen jelenség van, TikTok videón, hát ez nevet egy egész ország, ugye, hogy vannak emberek, akik még a jó dolgokból is a rosszat szűrik ki, és akkor elkezdik ezen idegesíteni saját magukat. Ezek nagyon-nagyon kellemetlen dolgok, magyarul nagyon rossz stresszkezelési technikájuk van. Rosszul értelmeznek szavakat, emberi kapcsolatokat rosszul értelmeznek. Képtelenek nagyon sok esetben egymás mellé rendelt viszonyt kialakítani a társas kapcsolatokban. Nagyon sok ember úgy tud mozogni, ahogy vizsgáljuk ezeket a kérdéseket, úgy pozícionálja önmagát, hogy mindig én nekem kell felül lenni egy társas kapcsolatban, és mások meg alattam. Mindig majd én irányítok, mindig majd én megmondom, mi az igaz, és mindenki nekem fog igazat adni. Engem mindenki támogasson, de én senkit nem fogok támogatni. Ez nagyon toxikus kapcsolatát fog kialakulni. És azért kell kicsit nagyon tudatosan, erre mondtam, mint egy házépítést, olyan tudatosan fel kell építeni ezeket a társas támogató rendszereket, kapcsolatrendszereket, mint egy házat.
Amikor egy-egy ilyen kutatási témáról beszélgetünk, akkor az végén mindig megkérdezem, hogy és mi a konklúzió, tehát mire lehet jutni a feltárt adatok és következtetések alapján.
Hát egyértelműen arra, hogy a társas kapcsolatok meghatározzák az egyén egészséges életmód váltását. Képes a társas támogató rendszer arra, hogy az egyént motiválja arra, hogy egészségesebben éljen, hogy segítsen leszokni az dohányzásról, segítsen lecsökkenteni a mértéktelen alkoholfogyasztást. Ami nagyon fontos, hogy minél van egy ilyen általános szabály, és itt ennél a kutatásnál is ez kialakult, a konklúzió az többek között, hogy minél több féle emberrel vegyük magunkat körül. Tehát ne csak a házastársunkkal, hanem barátokkal, szomszédokkal, testvérrel, kisállatokkal, sokszínű kapcsolatokat érdemes kialakítani, és nagyon sokféle támogatást érdemes beszerezni. Van például információs támogatás, nyilvánvalóan azt az orvostól fogjuk tudni megkapni. Az egészségügyi személyzetet érdemes ebbe a társas támogató körbe bevonni, figyelni rájuk, mert ezek az információk is képesek módosítani az egyének az egészséges életmódját. Tehát alapvetően ez a fő konklúzió, hogy figyelembe kell venni a, már az otthoni ápolás során, hogy nagyon tudatosan építsük ki a társas támogató rendszereket, és erre van jó példa Japánra, ha gondolunk. Ott például az időseknél, nem csak a szívinfarktuson átesett betegeknél, de az időseknél is megfigyelhető az, hogy úgy építik ki a lakásokat, úgy építik fel a lakásokat az időseknek, hogy a rokonokhoz, gyermekekhez, unokákhoz relatíve közel legyenek. Azért, mert az idős személy, főleg, hogyha özvegy, akkor ott kell, hogy legyenek a gyermekek, a család többi tagjai. Tehát ugye ezen nagyon oda kell, tudatosan kell ezeket a rendszereket kiépíteni.
Hát igen, lehet, hogy itt nálunk Magyarországon most ébredünk fel sokan, hogy annó elköltöztünk a szülők közeléből, mert az ember kereste a lehetőséget, kereste a jobb életet, és aztán most, amikor a szülők megöregednek, akkor meggondoskodni nehezebb róluk a távolság miatt. Tehát amit most mondott, ez jó lenne igen előre végig gondolni
hát
az
igen,
embernek.
Igen, személyes találkozások nagyon-nagyon fontosak, és minél gyakoribbak, de talán ez a digitalizáció picit segít leküzdeni ezeket a távolságokat. Megszüntetni nem is fogják tudni nyilvánvalóan, de legalább kicsit segítenek nekünk.
Hát igen, nem megoldhatatlan kérdés, csak dolgozni kell rajta. Kérdezhetek-e még egyet, konkrétat még, mert ugye az elején azzal kezdtük, hogy a betegség maga hogyan is alakul ki, a szívinfarktus. Milyen az a beteg, aki egy szívinfarktus után hazamegy az otthonába? Tehát milyen állapotban van, milyen lelki állapotban van? Mert a gyógyszerek, az orvosi ellátás az egy ugye másik kérdés, igen, de amiről beszélgettünk, hogy hogyan lehet szociálisan támogatni egy ilyen beteget, ott mire kell figyelni? Végül is nem csak neki, hanem a családtagoknak is.
Igen, ez egy nagyon-nagyon izgalmas. Igen, nagyon izgalmas kérdés. Az, ami nagyon fontos, hogy ilyenkor az ijegységfaktor mindig megjelenik. Ha valaki túléli a szívinfarktust, kórházi egy hét mindig az a neuralgikus, de ha egy hetet túléli a kórházi ellátás után, és hazamegy, akkor mindig megjelenik az ijegységfaktor, és akkor mindenki mindent megígér, hogy ő le fog szokni a cigarettáról, az alkoholról, egészségesen fog táplálkozni, vége a mozgásszegény életmódnak, és még sorolhatnám. És ez egyébként egy ideig tartható is, viszont ahogy telik az idő, és általában ugye a harmadik, negyedik hónap szokott lenni, megint csak az ilyen nagyon neuralgikus, amikor valaki szívinfarktus kap, megijed, és egészségesen él, és azt látja, hogy hát fog ez menni. Életben fogok maradni, és elkezd visszatérni az egészségtelen életmódra. Kicsit több alkoholt kezd el fogyasztani, hát az az 1-2 szál cigaretta még az orvosok szerint is egészséges, biztos talál valamilyen információt a neten, és akkor elkezd, ez az ijegységfaktor kezd eltűnni. Na ez rossz, mert az egészséges életmód eredményei ilyenkor eltűnnek. Ilyenkor jó az, hogyha az ember mellett ott vannak a támogatók, azok a személyek, akik szólnak, hogy meg kell őrizni, ha már eddig nem cigarettáztál, akkor most már ne szokjál vissza a mértéktelen alkoholfogyasztás, nehogy előforduljon megint. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos, hogy ott legyen valaki, aki felhívja a figyelmet arról, és persze most már nem kell megijedni, de tartani kell ezt az egészséges életmódot.
Milyen fizikális állapotban van, aki túlél egy infarktust, ahogyan fogalmazott?
Nyilvánvalóan a fizikai állapota az rosszabb, ez megint változó, tehát egyénenként változó. Van, akinek rosszabb, van, akinek kevésbé rossz utóhatásai vannak, erre megint csak nem lehet egy általános sémát mondani, de nyilvánvalóan itt a fokozatosságot kell figyelembe venni, hogy nyilvánvalóan nem lehet nagyon, hogy valaki mozgásszegény életmódot folytatott, és szívinfarktust kap, akkor szívinfarktus után 2 héttel ne menjen el futni maratont, most szélsőséges példát mondtam nyilvánvalóan. Tehát, hogy fokozatosan kell visszaállni az egyének az egészséges életmódra, és az nagyon fontos, hogy ebbe a rehabilitációs folyamatba, ahová nagyon komoly szakembereket, orvost, táplálkozási szakembereket bevonnak, akik képesek olyan jó tanácsokat kidolgozni, személyre szabott tanácsokat képesek kialakítani az egyén számára, amellyel fent tudja tartani a jövőben az egészséges életmódot, és az egészség magatartását tudja fejleszteni. Tehát ez egy csapatmunka, ez csapatmunka mindenki.
Jóna Györggyel, a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar, Szociális és Társadalomtudományi Intézet egyetemi docensével beszélgettünk a társas kapcsolatok és az egészség magatartás, azaz az egészséges életmód összefüggéseiről.